Rádióegyetem. Bevezetés az esztétikába. A romantika eszménye. Somlyó Bálint előadása.
Abból, amit az elmúlt hetekben láttunk, és kicsúcsosodott módon talán a Schiller szövegében volt a legtapinthatóbb, ez a 18. század végi állapot, ez nyilvánvalóan egy szakadás artikulációjával telik. Azzal a szakadással, amit mondjuk triviális módon a naív és szentimentális költészetben a naív és a szentimentális, a direkt és a reflektált, a történetileg elmúló és a kortárs értelemben vett modern között tapasztalunk. És ott próbáltam mondani, hogy ennek a szakadásnak, és különösen a naív és szentimentális ebbéli artikulációjának a legpregnánsabb megfogalmazása a korszak filozófiájában az maga a kanti rendszer. Azt is lehetne mondani, nyilvánvalóan rettenetes durvításokkal és túlzásokkal, hogy az, amit klasszikus német filozófiának hívunk a szó tág értelmében, tehát azt a folyamatot, amelyet ugye, ha nevekhez kötünk, akkor általában a Kant, Fichte, Schelling, Hegel sorozattal lehet leírni, és akár még Marxot is hozzá lehet kapcsolni. Ennek a klasszikus német filozófiának bizonyos értelemben mintha az lenne a programja, hogy ezt a meghaladhatatlannak tűnő szakadékot, ami a kanti rendszerben a természettörvény szükségszerűsége és az ember szabadsága között kifeszül, ezt fokozatosan és különféle eszközökkel megpróbálja áthidalni vagy újraegyesíteni. Lehet így olvasni a klasszikus német filozófia történetét, mint egymást követő és sok tekintetben egymásra épülő kísérletek sorát arra, hogy újra egységessé tegye a világ egészét benne az emberrel. A romantika ugyan, amelyről ma óhajtok beszélni, ebben a szisztematikus vagy klasszifikálódott értelemben nem a klasszikus német filozófia része, úgy értem, hogy itt én most neveket mondtam el egymást követően, és a romantikához így nem tudok egy embert hozzákötni, még kevésbé tudok olyan értelemben vett filozófiai életművet hozzákötni, mint a Kanthoz, a Fichtéhez vagy a Hegelhez. Ugyanakkor természeténél fogva integráns tagja ennek a folyamatnak, és nem is lehet megérteni másból, mint ebből a folyamatból, akár úgy, hogy a múltkor egyszer már utaltam rá, és ma talán részletesebben is tudok utalni rá, hogy amikor a Friedrich Schlegel, valószínűleg a Friedrich Schlegel, ez is egy külön kérdés, az Athenaeum töredékekben azt írja, hogy korunk három meghatározó tendenciája, Fichte tudománytan a francia forradalom és Goethe Wilhelm Meistere, akkor nyilvánvalóan a klasszikus német filozófia egyik legfontosabb képviselőjének, legfontosabb filozófiai művét említi, mint a kor meghatározó tendenciáját, nevezetesen a Fichte tudománytanát. De abban az értelemben is, hogy a korszak, a klasszikus német filozófia másik meghatározó alakja Schelling, az központi szerepet játszik személyes módokon is ebben a romantikus mozgalomban. Majd látni fogjuk, hogy eleve a romantikának van egy olyan eszménye, amely sok eszmény között, amely eszmény indokolja ezt a beillesztést, és magyarázza, hogy miért mondom azt, hogy nem feltétlenül tudok a romantikán belülről egy figurát, vagy egy meghatározott művet beleállítani a sorba. Ugye ennek a romantikus mozgalomnak Van egy központi eszménye, amit úgy neveznek, hogy szünfilozofíren, az együttfilozofálás. Vagyis, hogy a filozófia az valami fajta társas tevékenység, beszélgetés, amelyben elhomályosítottá válik, pontosabban elvileg nem kikereshető, hogy egy meghatározott gondolat az pontosan kinek a sajátja, mert hogy egy olyan együttesben kovácsolódik ki a gondolat, ahol nincs neki egy darab szerzője. A beszélgetés az ő szerzője többekkel. Azért mondtam ugye az előbb, hogy már az sem biztos, hogy a Friedrich Schlegel mondta, az Athenaeum töredékek, amelyek talán a legizgalmasabb dokumentum, az Athenaeum az egy folyóirat volt, hogy világos legyen, a 90-es évek legvégén. Tehát, hogy az Athenaeum töredékek ebben a folyóiratban megjelent 450-valahány fragmentum, amelyet hagyományosan ehhez a testvérpárhoz, tehát a Wilhelm Schlegelhez és a Friedrich Schlegelhez kötünk. Jellemző módon a romantikának magyarul olvasható legfontosabb forráskötete az úgy szerepel, hogy August Wilhelm Schlegel és Friedrich Schlegel válogatott esztétikai írások, tehát a testvérpárnak a művei is közösen, noha természetesen egy csomó olyan mű van benne, ami egy szerzőhöz kötött és az ő neve alatt fut, az Athenaeum fragmentumokat, azokat eleve közös művükként tartjuk számon. Vannak filológiai kísérletek, és a szöveg is megpróbálja elvileg névhez kötni őket, tehát minden egyes fragmentumnál jelöli, ha az az egyiktől származik, és triviálissá teszi, hogyha nem jelölte, hogy attól származik, akkor a másiktól származik. De valószínűleg ez igaz lehet a végső nyelvi megfogalmazásra, de egyáltalában nem biztos, hogy igaz magára a gondolatra, amely, hát ha két ember egy éjszakán keresztül beszélget valamiről, és aztán az egyik leírja ennek a beszélgetésnek a végeredményét, akkor persze a leírt szöveg az tőle származik, de azt mondani, hogy a gondolat tőle származik, ez bizonyos értelemben elvi képtelenség. A gondolat abból a beszélgetésből származik, ami ott azon az éjszakán lezajlott. Az a romantika, amiről beszélünk, csak hogy világosak legyünk, a úgynevezett korai romantika, vagy jénai romantika. Ezt erősen el kell választani a romantikának attól a másik, jóval későbbi, lényegében évtizedekkel későbbi, tehát a 19. század 20-as, 30-as éveire tehető változatától, amihez olyan embereket kötünk, mint az E.T.A. Hoffmann vagy a Heine. Ez a korai romantika, és ennek a korai romantikának többek közt a meghatározó jegye a végtelen összefonódottság a teóriával. Ez egy látszólag nagyon furcsa dolog, de majd látni fogjuk, hogy van neki magyarázata. Ha hétköznapian azt a szót használom, hogy romantikus, akkor mindenki valamilyen lelkizős dologra gondol, ugye? Hogy ez egy romantikus film, egy romantikus történet, etc. őszi levelekre gondol, meg rózsaszín ruhákra, meg mit tudom én mire. A legkevésbé filozófiai teóriákra, ugye? Az nem jellemző részen. Jelentem, ez itt fordítva van. Az, amit német romantikának hívunk, az totálisan csurig van telve teoretikus gondolkodással, de hozzá kell tennem, hogy ez bizonyos fokig burkoltan még a későbbi romantikára is igaz. Tehát ha valaki egyszer a kezébe veszi, és nagyon melegen ajánlom, mert nagyon szórakoztató olvasmány, a Heinének, mondjuk a Vallás és filozófia című művét, a Heinének, aki aztán mégis mindenkinek a fejében ugye egy végtelenül szellemes és ironikus dalköltőként létezik, akiről a hagyomány azt tartja, hogy a félig analfabéta házvezetőnőjének olvasta fel a verseit, azt eldöntendő, hogy azok jók vagy nem. Vagyis egy totálisan plebejus, ha tetszik, tömegkulturális mércét alkalmazott rá, hogy tetszik a házvezető nőmnek, vagy nem. Ezt ugye azért nem gondoljuk, hogy a Milton a elveszett paradicsomot azt a házvezető nőjén tesztelte, hogy most akkor működik-e, vagy sem. És az világos, hogy a barátok köztött lehet azon tesztelni, a Nádas Péter drámáit nem biztos, hogy azt szerint döntjük el, hogy sikerültek, vagy nem. Szóval ez a helyne, ha elolvassák a vallás és filozófiát, akkor kiderül, hogy noha nyelvileg, gondolatfűzésében nem látszik rajta, hogy ő nagy teoretikus problémákkal küzdik. De közben kiderül, hogy totálisan tisztában van a vele kortárs, vagy hát éppen őt valamivel megelőző filozófia, nem egyszerűen szövegeivel, hanem tétjeivel. Tehát attól ő még abszolút tisztában van a Kant tétjeivel. Ezt újra és újra szeretném mondani. Ez a német kultúrának meghatározó sajátossága nem csak ekkor, hanem még sokkal később is, hogy a filozófia az nem valami idegen test benne, hanem abszolút benső összetevője. Van egy kitűnő német filozófia történész a 20. században, Kaufmann nevű úr, akit gyerekként a 30-as években menekítenek ki a szülei önmagukkal együtt Amerikába, Németországból a Hitler hatalomra jutása miatt. A Kaufmann már ott jár iskolába, ott jár egyetemre, és az az eszement ötletet támad, azt hiszem, hogy harvardi hallgatóként, hogy a Hegelről fog könyvet írni. És ezt végül is megírja, noha a mindenféle témavezetője mondja, hogy ne, ezt ne csinálja, a Hegelről ne írjon Amerikában könyvet. A Hegel az egy tökéletesen zavaros szerző, aki pusztán arra jó, hogy mindenféle ellentmondásokat halmozzon össze oldalakon keresztül, és egy angol szász analitikus gondolkodás keretei között a Hegel egyszerűen hülyeség. A Kaufmann mégis megcsinálja, nem is rossz könyv, de az elején éppen az amerikai olvasókra való tekintettel ír egy bevezetőt, és abban elmagyarázza, hogy értsék meg. A klasszikus német filozófia szerzői, a Kant, a Fichte vagy a Hegel, azok ugyanazzal a természetességgel szerepeltek a század első fele német polgárjának a könyvespolcán, mint a Goethe és a Schiller. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül olvasták őket. De ugyanolyan módon belső tagjai ennek a kulturális hagyománynak, mint a nyilvánvalóan középpontban álló Goethe vagy Schiller. Nem tesz különbséget a hagyomány, nem egyszerűen a jelentőségben, hanem abban, hogy ez közvetlenül mindannyiunk tradíciójának az evidens része. Tehát, hogyha magyar viszonyokra mondanám, akkor azt mondanám, hogy olyan, minthogyha Jókai mellett Erdélyi János teoretikus művei, azok ugyanazzal a természetességgel szerepelnének minden átlagos magyar középosztálybeli polgár könyvespolcán, és szerepeltek volna a 30-as években. A centenáriumi Jókai, az a baj, hogy nem tudok igazán példát mondani, mert ilyen léptékű magyar filozófus nem volt a 19. században, mint a Fichte, a Hegel vagy a Schelling volt Németországban. De integráns részek összetartoznak. No tehát, akikről ma beszélünk, és akik meghatározóan kritikusok, teoretikusok, szépírók, kiki egy picit eltérő hangsúlyjal, nevezetesen ehhez a belső német romantikus körhöz tartozott a Novalis, aki mégiscsak a német romantika Hölderlin melletti legnagyobb költője, ugyanúgy, mint a fiatal Schelling, aki ugye a klasszikus német filozófia egyik központi alakja, és mellékesen a filozófia történet nagyon kevés csoda gyerekének egyike. Ide tartozik a Schleiermacher, aki alapvetően protestáns teológus, valamint a Platón legfontosabb fordítója a korszakban, és a modern értelemben vett hermeneutika legnagyobb alakja. És hát ide tartoznak a Schlegel fivérek, akik közül a zseniálisabb Friedrich az részben szépíró, ebben a kötetben is benne van például a Lucinda című regénye, úgy mellékesen mondom, hogy a korszak egyik botrányműve, mert hogy egy nyilvánvaló kulcsregény, egy teljességgel törvénytelen szerelmi kapcsolat története, amelyről mindenki tudta, hogy a résztvevői, a Schlegel maga, valamint Moses Mendelssohnnak a 18. század második fele egyik legizgalmasabb német gondolkodójának, a zeneszerző Mendelssohn nagybátyja, valamint Kant egyik legfontosabb vitapartnere és barátja, és egyébként a, hát hogy nevezzük, zsidó felvilágosodás és emancipáció egyik legfontosabb figurájának a lánya között zajlik a tökéletesen törvénytelen kapcsolat űrletes botrányokkal. Ebből van a Lucinda. Tehát vannak szépírói műveik is, a Wilhelmnek később nagy fordítói munkássága és inkább irodalmelméleti működése, ezek mind együtt vannak. Mondom, a hangsúlyok különbözőek a tiszta költészettől a Schellingi teóriáig, de mindegyikben szinte minden megtalálható. Bizonyos szempontból nincs fontosabb paradigma, mint a német romantika paradigmája. Mindaz, ami az európai művészet felfogásban a 20. század végéig történik, ennek a paradigmának a jegyében áll, változásokkal, módosulásokkal, de ha meg akarjuk érteni azt, hogy mit gondoltak a művészetről Európában minimum a 1960-as, 70-es évekig, és tulajdonképpen zsigerileg mindannyiunknak, illetve magukról már nem merek beszélni, mert ez egy nagyon másik generáció, és már lehet, hogy nem. Nekem még evidens módon a zsigereimben ez a művészet felfogás működik. Akkor is természetesen, ha nem tud valaki arról, hogy ez a német romantikából fakad, tele vagyunk olyan eszmékkel, amelyeknek nem tudjuk az eredetét, de ettől még működnek bennünk. Ráadásul, hogy még egyet tekerjek rajta, a német romantika, meg korai korszaka a 90-es évek végén, az bizonyos fokig egy életmódforradalom része is volt. Sok tekintetben hajazott a maguk számára szintén tökéletesen történelmként működő 68-as mozgalmakhoz, mármint az 1968-as mozgalmakhoz. A szünfilozofiren eszményében, vagy eszménye mögött egy tulajdonképpen kommunális együttlakás a szellemi életnek és a magánéletnek valami totális összeolvasztása és összefolyatása zajlik. Ennek megfelelően mindenféle jelentékeny botrányokkal. Ez is hozzátartozik természetszerűleg. Hát aki kinek a férjét, feleségét csábítja el, és ebből hogyan... Nem válik külön, hogy egymástól házastársat vagy gondolatot csábítunk, ezek összetartozó dolgok. Nem véletlen, hogy a Goethe ki nem állhatta az egész társaságot úgy, ahogy van, zűrzavaros bajkeverők gyülevész hadának tartotta, és a saját szempontjából volt is ebben nem kevés igazsága. És majd látni fogjuk, hogy a Hegel is a pályája későbbi részén hogyan távolodik el ettől a dologtól, de hogy az utolsó életrajzi dolgot mondjam, azért aztán mindenkit emlékeztetnék, hogy a 90-es évek legelején egy bizonyos tübingai teológia egy kollégiumi szobájában, ahol együtt járnak teológiára, három ember lakik. A Hegel, a Schelling meg a Hölderlin. Egy darab szobában. Az egy elég jó szoba lehetett. A Péter Weiss írt róla, amikor a 60-as években egy drámát Hölderlin címmel, aminek ez áll a középpontjában. És akkor el is jutottunk ahhoz a kérdéshez, amivel én beszeretném vezetni ezt a dolgot, mert hogy az elmondottak jegyében én először nem a Schlegelről beszélnék, hanem egy szövegről. Egy nem Schlegel szövegről. Az a szöveg, amelyet inkább csak mutatóba megmutatnék és néhány vonására utalnék, úgy vagyon számon tartva, és szerintem néhány órával ezelőtt egyszer már emlegettem legalábbis a nevét, az az ő adott címe, mert hogy sajátja nincs neki, majd mindjárt látjuk, hogy miért nem, hogy a német idealizmus legrégibb rendszerprogramja. Ez a német idealizmus alatt a klasszikus német filozófiát, tessék érteni, ez az. Valamikor 1796-97-ből. Ez a szöveg a 20. század elején került elő egy bizonyos Franz Rosenzweig nevű, akkor még Hegel filológiával foglalkozó, később zseniális, önálló filozófusság kinövő gondolkodó filológiai munkái között. A Hegelről írt ugye egy nagy vastag monográfiát, és ezért a Hegel jegyzeteit kutatta, és ott talált egy kéziratot, egy töredékes kéziratot, cím nélkül, és töredékeset, majd mindjárt látjuk, a kajánul mondjam, a német idealizmus legrégebbi rendszerprogramja 3 darab ponttal kezdődik, mert hogy egy mondat vég, amivel kezdődik, az elejét nem tudjuk. Ám rendkívül jellemző, hogy az az egy szó, ami ebből a mondatból megvan, az úgy néz ki, úgy kezdődik a szöveg, hogy pont, 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 egy etika. Ez több, mint szimbolikus. Szóval, hogy megtalálta ezt a szöveget, és aztán nagyon evidens módon a Hegel kézírásával, amit miután Hegel filológiával foglalkozott, tehát különösebb gond nélkül azonosított. Hosszú filológiai vizsgálatokkal azt valószínűsíti, hogy ez a Hegel kézírása, de nem a Hegel szelleme, hanem a Schellingé. Tehát valószínűleg a Hegel leírt valamit, amit a Schelling gondolt. Újra mondom, visszafele, erre is érvényes az egy szobában laktak. Hogy lehet, hogy ezek mesterséges szempontok azt mondani, hogy a Schelling írta, vagy a Hegel írta. Beszélgettek egy hétig, aztán valaki leírta azt, amiről beszélgettek. Tessék utólag kiosztani, hogy kinek mennyi van belőle. De mondom, vannak, vagy annak idején mondtam, vannak még pajzánabb ötletek, hogy ugyanis lehet, hogy a Hölderlin a dolog legfontosabb szellemi szerzője, az gyönyörű lenne. Azt én imádnám, mert akkor az azt jelenteni, hogy a klasszikus német filozófiának ezt a, hát mindenki által ugye végletesen obskúrusnak, teoretikusnak, élettől idegennek gondolt világát, ezt a korszak legnagyobb lírikusa ötölte ki. Szóval van nekünk ez a szövegünk, ami azért őrületesen izgalmas, mert ez összesen nem több, mint 2 oldal, és ezen a 2 oldalon tulajdonképpen meg vagyon előlegezve, hát az, amit a hegeli rendszernek nevezünk, az ő összes elemével együtt, vagyis úgy néz ki, mintha itt a 19. század legvégén 2 oldalban kitalálták volna a dolgot, és a Hegel rátéve az életét megírta volna ezt a 2 oldalt 10000-ben. Módszeresen és alaposan kibontva. Felolvasnám én ezt a szöveget, mert hogy olyan rövid, hogy föl lehet olvasni. Igazából nem azért, hogy most nekiálljak elemezni, hanem azért, hogy érezzék meg, hogy mi az a szellemi millió, amiben a romantika létrejön, és egyáltalán mi ez a számunkra borzasztóan fontos korszak. Szóval úgy kezdődik a szöveg, hogy pont, 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 nem tudjuk, mi volt előtte, egy etika. Mivel a jövőben az egész metafizika beleolvad a morálba, erre Kant 2 gyakorlati posztulátumával csak példát adott, zárójel, ha valaki nem tudná, a gyakorlati ész kritikájában Kant posztulátumokat állít föl, vagyis olyan tételeket, amelyeket nem lehet bizonyítani, például a lélek halhatatlanságát, vagy az ember szabadságát, azt gyakorlati szükségszerűségből feltételezi, hogy ennek így kell lennie, és erre építkezünk, anélkül, hogy ezt bármikor is be tudnánk bizonyítani. Ezért mondja azt, hogy a Kant 2 gyakorlati posztulátuma a gyakorlat alatt ne technikai értelemben tessék gyakorlatot élteni, hanem abban az értelemben, hogy az nem teória, hanem a cselekvés világa, vagyis a morál világa. Erre Kant 2 gyakorlati posztulátumával csak példát adott, hiszen a metafizika klasszikus kérdéseit, a szabadságét vagy a lélek halhatatlanságáét a morál filozófia és a gyakorlat keretei között döntötte idézőjelben el. Tehát csak példát adott, semmiképp sem kimerítő megoldást, azért ez az etika nem lesz egyéb, mint valamennyi eszmének, vagy ami ugyanaz, valamennyi gyakorlati posztulátumnak tökéletes rendszere. Az első eszme természetesen az önmagamról, mint abszolút szabad lényről alkotott képzet. a szabad, öntudatos lényel egyszer s mind egy egész világ lép elő. Egy világ a semmiből. Az egyetlen semmiből való teremtés, amely igaz és elgondolható. Csak hogy világos legyen. Nem kicsit mondám a szöveg. Azt mondja, hogy azzal, hogyha tételezem magamat, mint szabad individuumot, akkor ezzel egy kozmoszt tételezek. Jegyzem meg, a Fichte ugye úgy próbálja első nekifutásra ezt a bizonyos szakadékot, amely a Kantnál úgy néz ki, hogy hát egyfelől tételeződik a szabad individuum, másfelől, de nem általa, hanem vele egyensúlyban tételeződik a természet és a szükségszerűségek világa, nem függnek egymástól. Az erről a világról adott kép, az függ az individuumtól, de mellékesen nem a szabadságától, hanem a szemléleti adottságaitól. A Fichténél majd már úgy fog ez a dolog kinézni, hogy adva vagyon az én, ez az egyetlen dolog, ami direkt módon önmagam számára adott a reflexióban, és minden, ami nem ilyen, annak az a karakterisztikuma, hogy nem én. Hangsúlyozom, ez egy privatívum, tehát nem abból indul ki, hogy van két szubstanciális minőségében szembeállított dolog, hanem van egy szubstanciális dolog, az én, és amit vele szembeállítok, a világ, az csak privatíve van meghatározva, mint hogy nincs neki én karaktere. Nem tudom, érthető a különbség. Nem mondom meg, hogy milyen van neki, csak azt mondom meg, hogy nem én-szerű. Nincs saját karakterisztikuma, csak megfosztottsági karakterisztikuma van, hogy nem olyan, mint én. Nem rendelkezik, hát nem rendelkezik ugyanis a reflexió képességével. És erre azt mondani, hogy az egyetlen semmiből való teremtés, erre már utaltam. A semmiből való teremtés terminusa az egy teológiailag a végletekig megterhelt terminus, a kreáció problémája, és erről beszéltem valamikor a fél év során, hogy pontosan ez a pont, ahol kezd a 18. század radikálisan különbözni a korábbiaktól. Kreációnak azt a Bibliában rögzített tevékenységet nevezzük, amelyel Isten a semmiből teremt, vagyis a semmiből csinál valamit. A költői tevékenység például az egész hagyományban, ugye nem a kreációval, hanem a poiesisszel, a csinálással van összefüggésben. A csinálás az nem semmiből teremtés, aki költő, festő, fazekas, az nem a semmiből hoz létre valamit, az valamiből csinál más valamit, olyan módon, hogy átrendezi azt a dolgot. De a költő szavakból dolgozik, a fazekas agyagból, a festő festékből, ezek létező matériák, nem a semmiből indul ki. Annak idején utaltam rá, hogy ott változik meg radikálisan a hagyományos művészet felfogás, amikor a költő elkezd teremtőként, világok teremtőjeként szerepelni, és ez pontosan párhuzamos azzal a folyamattal, ahogy egyrészt a művészetnek a puszta technében, vagyis az anyaggal, a készen kapott anyaggal való bánás mesterségbeli tudásában már nem lehet megtalálni a maradvány, a magyarázatát, és amivel párhuzamosan a művész maga a zseni fogalom keretei között elkezd tulajdonképpen pseudo-isteni pozíciókba fölemelkedni, a géniuszként jelentkezik az emberek közt idegen zseniként, mint Byron, vagy Baudelaire, vagy Flaubert, vagy mindazok, akik a 19. században ebbe a pozícióba kezdenek csúszni, valamint hozzá kell tennem, a művészet egésze egyfajta valláspótlékként kezd el működni, tehát egy radikális szekularizációs folyamatban, ahol a vallás egyre jobban veszíti el a hiteles világmagyarázat lehetőségét, a művészet lesz az a valami, ami érvényes magyarázattal szolgál a világ értelméről, pontosan annak az analógiának a mentén, ahogyan ugye itt a két héttel ezelőtt, amikor az ész meg az értelem Schillernél használatos, de Kanttól átvett fogalmait magyaráztam, nem tudom, emlékeznek-e rá, ottan szóba került annál a pontnál, ahol a Schiller azt mondja, hogy és amit a gyermek elveszít, a naív tettében, az értelem megítélésében, azt megnyeri az észében, és akkor próbáltam magyarázni, hogy ez nem egy szószaporítás, hanem nagyon világos különbségtétel a számító, racionális értelem és a szabad morális fogalmakat gerjesztő ész között. És elmondtam ennek hátterében, hogy egy Kant előtti szóhasználatban is van ilyen megkülönböztetés, csak nagyon félrevezető, mert tulajdonképpen éppen fordított, az ész a ráció, amely számít, hiszen arányfogalom, és az értelem a beleérző képesség, a belehelyezkedés, a belülről való megértés különbsége, és azt is mondtam, hogy mondjuk a 19. század végén módszertanilag ez lesz a természettudományok és a szellemtudományok opozíciójának az alapja, hogy az egyik magyaráz, a ráció, a számítás technikai értelmében, a másik belehelyezkedik, megért jelentést kutat, ami az elsőnek nem problémája. Azt a kérdést nem lehet felvetni, hogy a gravitációnak mi a jelentése. Illetve természetesen föl lehet vetni, szigorúan teológiai nézőpontból természetteológiát lehet vele csinálni, és azon lehet gondolkodni, hogy mit akart nekünk az Isten azzal mondani, hogy megcsinálta a gravitációs törvényt. De hogyha, hogy úgy mondjam, ezzel az előfelvetéssel nem élünk, és már Newton se él vele, hogy a gravitáció mögé valahogy az Isten bele kell kombinálni, akkor annak a kérdésnek formálisan nincs értelme, hogy mit jelent a gravitáció. Akkor jelentene valamit, ha valaki kommunikálna általa, de hogyha nem feltételezem, hogy ez egy kommunikációs aktus, akkor nincs jelentése. Most ebből ugye világosan látszik, hogy ha ez a művészet, ez a kozmológiai fogalom, vagy ez a világmagyarázat gyakorlatilag a 17. századdal elkezd inogni, hogy úgy lehet olvasni a világot, mint egy könyvet, amelyet valaki nekünk írt, és ezért ki lehet bontani az értelmét, és ennek végtelen története van visszafele, hogy nincs a világnak értelme. Magyarázható, de ez nem jelenti azt, hogy van egy beletett értelem, ami onnan kiolvasható. Akkor, ha az embernek mégiscsak van egy ilyen igénye, hogy ennek az egésznek ne csak törvényei legyenek, amelyek mentén jósolhatóan zajlik, hanem értelme is legyen, akkor a művészet marad az egyetlen analogon, mert a művészet olyan módon tár elénk történeteket, hogy van mögötte egy személy, aki ezt a történetet összerakta, nevezetesen a szerző, és feltételezhetjük, hogy valami jelentést óhajt ezzel a történettel nekünk átadni. Hát nem egyszerűen elmeséli nekünk a Tolstoj a Háború és békében Andrej Bolkonszki és Natasa Rosztova tragikus szerelmi történetét a napóleoni háborúk háttere előtt, hanem valami mondandója van ezzel a történettel, valami ért elmeséli ezt a történetet. Na most miután a világról már nem tudjuk azt gondolni, hogy az valamilyen történetet mesél el nekünk értelemtelien, ezért ott marad a művészet, amiről ez valóban egy jogosult előfeltevés, aztán a 20. században mindenféle módon már ezt is elkezdik kikezdeni, először azon a primitív szinten, vagy nyilvánvaló szinten, hogy a szerzői olvasat, a szerzői szándék az legfeljebb egy a lehetséges olvasatok közül, hogy nem biztos, hogy a mű azt jelenti, amit a szerzője akart vele jelenteni, egészen mást is jelenthet, de azt, hogy valamit jelent, azt mindenképpen őrizzük belőle. Szóval, visszatérve, amikor azt mondja a szöveg, hogy ezzel az emberi szabadsággal egy egész világ lép elő, ugyanis mint az ő kompenzáló túlfele, az ő énjéhez tartozó nem én, akkor ez az egyetlen semmiből való teremtés, ez egy isteni gesztus. Lássuk be, ez egy komoly vetélkedés a teremtővel, aki 6 nap alatt megteremtette a világot. Az egyetlen semmiből való teremtés, amely igaz és elgondolható, nyilván szemben a bibliai valami nem igaz és nem elgondolható. Innen majd a fizika mezőire ereszkedem alá. Tetszik látni? Az etika mezeiről megyek lefele a fizikához, nem a fizika felől építem föl a magasabb szinten levő és függő etikai szintet, hanem fordítva. A kérdés az lesz, milyennek kell lennie a világnak. Tetszik ezt hallani? Milyennek kell? Zollen, akarom, szóval, hogy én szabom meg, hogy milyen legyen a világ. Nem arról van szó, hogy milyen a világ, hanem hogy milyen legyen a világ. Milyennek kell lennie a világnak egy morális lény számára? Szeretnék újra szárnyakat adni a mi lassan fejlődő, kísérletekkel vesződő fizikánknak. Hát amik ilyen tudományos módon dolgozik, hogy kísérletezik és megpróbálja kideríteni, hogy milyen a világ, ahelyett, hogy megszabná, hogy milyennek kell lennie egy világnak ahhoz, hogy egy szabad ember élhessen benne. Így hát, ha a filozófia adja az eszméket, a tapasztalat pedig az adatokat, végül eljuthatunk ahhoz a nagybani fizikához, a Physik im Großenhez, melyet én az eljövendő koroktól várok. A mostani fizika úgy látszik, nem igen elégít ki olyan alkotó szellemet, amilyen a miénk, vagy amilyen kell, hogy legyen. A természet után rátérek az emberi műre. Az emberség eszméjére előbb meg akarom mutatni, hogy az államnak lévén mechanikus valami, épp oly kevéssé létezhet eszméje, mint egy gépnek. Csak ami a szabadság tárgya, az nevezhető eszmének. Ugye tetszik hallani a Schillert mögötte, hogy a természetet nem eszméhez mérjük, az a naív dolga, hogy hát leképezze így vagy úgy, mint a gépet leképezzük, vagy a társadalmat. Eszméje az a morális embernek van, a szentimentális költőnek, aki egy eszméhez viszonyítja azt a valamit, amiről beszél, nem pedig önmagában írja le. Túl kell jutnunk tehát az államon, mert minden állam szükségképpen, mint mechanikus óraművekkel bánik szabad emberekkel. És ezt nem teheti. Tehát meg kell szűnnie. Magától belátható, hogy az örök békével, Kantnak van egy ilyen klasszikus műve, hogy az örök béke, satöbbi kapcsolatos valamennyi eszme csak egy magasabb rendű eszmének alárendelt eszme lehet. Egyszer s mind itt akarom lefektetni az emberiség történetének elveit, pőrére vetkőztetve az állam, alkotmány, kormányzat, törvényhozás egész nyomorúságos emberi művét. Végül a morális világ, az istenség, a halhatatlanság eszméi kerülnek sorra. Az ész általi megdöntése minden vakhitnek, babonának, elkergetése a papságnak, amely újabban észt színlel. Hát, hogy racionális teológiát igyekszik művelni. Abszolút szabadságot minden szellemnek, amely magában hordja az intellektuális világot, s nincs szüksége arra, hogy saját magán kívül keressen Istent, vagy halhatatlanságot. Majd 100 évvel, 90-nel később Nietzsche fogja azt mondani, hogy hát már csak azért se lehet Isten, mert akkor hogyan viselném el, hogy én nem vagyok az? Legvégül az eszme, mely mindeneket egyesít, a szépség eszméje, a magasabb rendű platonikus értelemben véve a szót, vagyis a szép ideál. Meggyőződésem, hogy a minden eszmét átfogó ész legmagasabb rendű aktusa, esztétikai aktus, megérkeztünk. Most akkor mindenki jogosan tudhatja, hogy esztétikával kell foglalkozni, mert az mindennek a teteje. Majd a Schelling filozófiájában világosá is lesz, hogy minden filozófia organonja az az esztétika. Ez már, ha egyszer majd kézbe merik venni, a Transzcendentális Idealizmus rendszere című fiatalkori, ezt nem tudom, mennyire gondoltak bele. Aki ezt a szöveget írja, az nagyjából magukkal egykorú, egy kicsit idősebb, mondjuk 22 éves. Szóval ezt... Igen, még kétségtelen. A Schelling 25 éves korában egyetemi tanár volt. Úgyhogy, és addigra megírta a transzcendentális idealizmus rendszerét, úgyhogy tessék belehúzni, de ezt azért mondtam inkább, hogy egyrészt tessék döbbenten állni a szellemi teljesítmény, és főként a, hát hogy mondjam, az ambíció előtt, hogy itten valaki úgy gondolja, hogy totálisan az egész világot át fogja szellemi alapokon írni. Másrészt tessék belehallani egy fél kamasznak a végtelen egóját, ami ebből a szövegből süvít. Ráadásul egy romantikus kamaszé, ugye? Legvégül mondja, az eszme, mely mindeneket egyesít, a szépség eszméje, a magasabb rendű platonikus értelemben véve a szót, meggyőződésem, hogy a minden eszmét átfogó ész legmagasabb rendű aktusa, esztétikai aktus. És hogy igazság és jóság, vagyis tulajdonképpen metafizika és morál, csak is a szépségben kapcsolódik össze testvéri módon. Jegyzem meg, a kanti tiszta ész kritikája, mint a lehetséges igazságok rendszere, és a gyakorlati ész kritikája, mint a morál, között, mint végtelenül elszigetelt konstrukció két pólusa között természetesen az ítélő erő kritikája képez hidat, pontosan úgy, ahogy elmondtam a múlt héten, hogy a Schiller esztétikai nevelésről szóló leveleiben az esztétikai nevelés lesz az, amelyik ugye összekötő kapocs a szükségszerűség világa és a szabadság világa között. Tessék már hallani, az a szöveg az 94 körüli, ez meg valószínűleg 97-es, tehát itt egymás direkt és közvetlen kortársaival foglalkozunk. A filozófusnak ugyanannyi esztétikai erővel kell rendelkeznie, mint a költőnek. Ez egy alapmondat, és majd meg fogom mutatni a Schlegeleknél a megfelelő. Van egy gyönyörű Schlegel-töredék, ami azt mondja, hogy abban, amit a művészet filozófiájának szoktak nevezni, abban vagy a művészetből, vagy a filozófiából mindig kevés van. Magyarán, hogy ugye, vagy költői szépelgés a művészetről, vagy pedig göcsörtös filozófiai okfejtés minden belső művészet nélkül. Betűrágó filozófusaink, ez a Buchstaben filozófum terminusa, esztétikai érzék nélküli emberek. A szellem filozófiája esztétikai filozófia. Esztétikai érték nélkül senki sem lehet szellemes. Így még a történelemről sem tud szellemesen elmélkedni. Itt nyilvánvalóvá kell, hogy váljék, mi hiányzik tulajdonképpen azokból az emberekből, akik semmiféle eszmét sem értenek meg, és elég egyeseknek bevallani, hogy számukra homályos minden, ami túl van a tabellákon és regisztereken. Ezáltal magasabb rendű méltóság jut a költészetnek osztályrészül, végül újra az lesz, ami kezdetben volt, az emberiség tanítómestere. Mert nem filozófia, nem történelem éli majd túl az összes többi tudományt és művészetet, hanem egyedül a költészet. Van a Hölderlinnek egy híres sora. A Szerb Antal a 100 versében, ami azért mégiscsak egy emblematikus mű, ugye, amit 44-ben állított össze, mint kinek-kinek szolgáló kapcsos könyvet, újra mondom, 44-ben. Aztán mindjárt elvitték és agyonverték. Ennek a 100 versnek, az ő 100 kedvenc versének az a Hölderlin sora mottója, das bleibet aber, stiften die Dichter, vagyis hogy ami megmarad, azt a költők teremtik. Itten meg ezt mondják 97-ben, amit mondanak, ugye, hogy nem történelem és nem filozófia éli majd túl az összes többi tudományt, hanem a költészet. Ugyanakkor oly gyakran halljuk, hogy a nagy tömegeknek érzéki vallása kell, hogy legyen. Nem csak a tömegeknek, hanem a filozófusnak is. Az ész és a szív monoteizmusa, a képzelő erő és a művészet politeizmusa. Erre van szükségünk. Legelőbb egy olyan eszméről beszélek itt, amely tudtommal senki ember fiának nem ötlött még eszébe, új mitológiára van szükségünk, de ennek a mitológiának az eszmék szolgálatában kell állnia, az ész mitológiává kell lennie. Szeretnék arra utalni, csak hogy világos legyen, hogy ez egy milyen abszurdnak tűnő állítás a korszakban, hogy a filozófia történet önképének az a belső hagyománya, és ez egy nagyon fontos problémája a filozófia történetnek, hogy a filozófia nem másképpen jött létre, mint a mitológia leküzdésének eszközeként. Tehát, hogy az antik hagyományban a filozófia az a mitológia ellenlábasa. Pontosan azért, mert a mitológiának az az ő természete, hogy végtelen variációkat enged meg, tehát nincs az igazságnak monizmusa benne. Ugye a mitológiai történetek, azok nem logikailag összekapcsolandó dolgok, akár logikai ellentmondásokat is tartalmazhatnak. Mindenkit könyörögve kérek, gondoljon abba bele, hogy amit gyerekkorában olvasott, ha olvasott ilyen kötetben, hogy görög mitológia, X változatban, az modern szerzők által, leszámítva a Kerényit, ha azt olvastad életlenül, de nem hiszem. Az modern szerzők által egyenirányított mitológiai elbeszélés, tehát az antik forrásokból kiolvasott, az antik források alatt legfeljebb ugye hellenisztikusan vannak effektíve mitológiák, egyébként nem mitológia van, hanem Ovidius van. És az Ovidius elmond egy mitológiai történetet, vagy Homérosz van, ezt majd a Hegelnél fogjuk világosan látni. Az mindenkinek olyan nyilvánvaló a gyerekkori olvasmányaiból, hogy és volt a görög istenvilága, aminek a Zeus trónolt a tetején, és alatta voltak ezek meg azok, és ez úgy tekinti, mintha ez a dolog, ez valamilyen teológiai módon rögzítve lenne, de erről szó nincs. Nem volt ebben az értelemben nyilvánvaló hierarchikus istenvilág, lokális kultuszok voltak, aztán jött egy Homérosz nevű költő, aki írt egy eposzt, és abban az eposzban ezeket a lokális kultuszokat összerakta egy ilyen mitológiai egységé, meg jött egy Hésziodosz, aki a Munkák és napokban összerakott egy ilyet. De itt olyas valaminek a valamilyen szinten való egységesítéséről van szó, ami lényegét tekintve egyáltalában nem egységes. Nem volt, a görögöknek nem voltak vallási könyveik. Tehát ne tessék soha szem elől téveszteni. Ne úgy tessék elgondolni a görögök vallás gyakorlatát, mint a kereszténységet, nem olyan. Isteneknek áldoznak meghatározott helyi kultuszokban, de nem épül egy ilyen. Majd a Hegelnél fogunk róla beszélni, aki ugye arról beszél, hogy a görögöknek művészetvallásuk volt, és ez egy dupla fenekű állítás, mert egyszerre jelenti azt, hogy vallásos tisztelettel adóztak a műalkotásoknak, meg jelenti azt is, hogy a vallásuk az művészetileg konstruálódott, tehát nem volt a művészeten kívüli forrása. Nem volt egy elkülönített teológiai anyag, amelyben rögzítve lett volna, hogy mi az Isteneknek. Költői művek voltak, amelyekből kirajzolódott egy istenvilág, meg szobrok voltak, amelyben megtestesültek istenek, de nem volt ennek egy önálló kézikönyve. Na most azért mondom, hogy félrevezető, amit gyerekkorukban olvastak, mert az modern szerzők, akik egy mitológiai szálat, egy történet variációt elmondanak. De valójában a források azok egymásnak végletesen ellentmondó variációkat is tudnak előadni Apollóra, vagy Zeusra, vagy akármire. Az egyetlen modern szöveg, tudomásom szerint, aki megkísérli ezt narratív szerkezetben, de egymás mellé rendelőleg mondani, az a Kerényi Károly görög mitológiája, mert ő belejátsza magát abba a pozícióba, hogy ő most meséli a történetet, és egymás mellé rakja, mondom, logikailag adott esetben ellentmondó történeteket. A Platónnál, ha a platóni dialógusokat fogják majd nézni, akkor látni fogják, hogy újra és újra alternatívaként jelenik meg a mitológikus történet a logikus kifejtéssel szemben, vagy fordítva. Tehát a Platónnál ezek még egymással versenyző alternatív megoldások. Azt mondja ugye az adott helyzetben, hogy most elmondom a mitológia szerint, és az is egy magyarázat a dolognak, és elmondom a logosz szerint. És az egy másik, tehát mit tudom én, ezzel nyilván már találkoztak, vagy perceken belül találkoznak vele, amikor a lakomában arról folyik a vita, hogy Erósz maga, aki ugye a szépre vágyik, a személy szerint szépe, és elejénnek azt mondja, hogy persze, hogy szép, hát milyen lenne Erósz, hát gyönyörű, és szerint a Szókratész is mindenféle elmond arról, hogy ez egyáltalán nem így van szerinte, akkor ugye egyrészt elmondja a mitosz szerint, vagyis a mitológiában Erosz fogantatása szerint, hogy Erosz hogyan fogant Porosz és Penelja, az ínség és parasz király, őszintén szólva egy lakoma részegségében, vagy egy esküvői szertartás végi részegségben hogyan fogant, hiányból, és ez az egyik magyarázat arra, pontosan abban az értelemben, hogy úgy gondoljuk, hogy a dolgoknak egy lehetséges magyarázata a maguk története, az, hogy mi milyenek vagyunk, az, ami történetünkkel részben magyarázható. Ugye, kinek az élettörténete, az egyfajta magyarázat arra, hogy ő miért olyan, amilyen. Minden, a pszichoanalízis ennek a gyakorlati elmélete, ha lehet ilyen paradoxont mondani, hogy hát úgy tárunk föl egy aktuális tünetnek, úgy tárjuk fel az előzményét, hogy keresünk egy régi traumát. Végigjárjuk az illetőnek az élettörténetét, és abban majd magyarázat lesz arra, hogy most miért vannak ilyen vagy olyan tünetei. De végül is egy bármilyen orvos, ha elmennek hozzá, akkor ugye az anamnézist vesz föl, ez kifejezetten az emlékezés, az előzményeket, mert azok vezetnek ide, milyen bajai voltak korábban, stb. Stb. Tehát a történet az valaminek a lehetséges magyarázata. Egy másik magyarázata az a ahisztorikus logikai magyarázat. Így aztán Szókratész elmondja, hogy hát ugye Erosz a szépre vágyik, az ember olyasmire szokott vágyni, aminek hiány van. Olyasmire nem vágyunk, ami van nekünk. Ha pedig ő a szépre vágyik, akkor nyilvánvalóan hiány van a szépnek, vagyis Erosz maga nem szép. Azért szereti a szépet, mert hogy ő nem szép. A Hölderlin szerette volt mondani úgy mellékesen, és ez is nagyon mélyen összefügg a romantikával, hogy wer das tiefste gedacht, liebt das lebendingste mondja, vagyis hogy aki a legmélyebbet gondolja, az a legélőbbet szereti. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy mint ahogy azt a Husserl, már bocsánat, hogy pletykálkodom, az Edmund Husserl nevű zseniális 20. századi filozófus, a fenomenológia megalapítója, de egy nagyon igazi, rendes, ilyen bizonyos szempontból katedra filozófus, nagyon nem, de egy olyan, ami ennek a filozófust elképzeljük, és ugye megindult egy fenomenológiai mozgalmat, és volt neki az Edith Stein nevű asszisztense, és azt rettetesen szerette volna feleségül adni egy fenomenológus tanítványához, abból a meggyőződésből, hogy ha ezek összeházasodnak, akkor csupa fenomenológus gyerekük lesz. Tehát, hogy ez egy így terjesztendő program és mozgalom, hogy fenomenológusnak fenomenológust kell szeretnie. De Hölderlin nem így gondolta. Nem azt gondolta, hogy a filozófus szerelme feltétlenül egy másik filozófus. A filozófus szerelme az kötéltáncos nő vagy műlovarnő is lehet, és fordítva, és lehet, hogy ez egy izgalmasabb fölállás. Ugyanis, hogy azt szereti, amiben neki híja van. Szóval a mitológiának ez a megjelenése egy egészen sajátos dolog, de mélyen jellemző majd a romantikára. Mindaddig, amíg nem tesszük az eszméket esztétikaivá, vagyis mitológiaivá. Ugye, arról beszélt az előbb, hogy az igazságnak, annak az észnek és a szívnek monoteizmusa, egy istenhite van, ugyanis az igazság az nem lehet valami alternatív dolog, hogy hát ez is igaz, meg az is igaz. Ez egy nagyon posztmodern elképzelés, hogy kinek megvan a maga igaza, és ezek egymással nem mérhetők össze. Ez egy elég veszélyes elképzelés, mert akkor tulajdonképpen nincs olyan, hogy igaz, kinek van egy saját igaza, de ezeket nem lehet összemérni. Bizonyos értelemben már bocsánat, de ez azt jelenti, hogy a rablógyilkosnak is van egy igaza, ami őt oda vezette, hogy rablógyilkos legyen, meg a kirabolt, megöltnek is volt persze egy igaza, de nem lehet megítélni, hogy melyik oldalára állunk, hiszen a maga részéről mind a kettőnek igaza van. Vagy legalábbis megvan a maga igaza, és tudom, ez bizonyos keretek között persze végig gondolandó álláspont, de Hát ennek mindenki ismeri a nagy politikai vetületeit, hogy és ennek összes következményeit nem mennék bele, de hát mondjuk nyilván mindenki találkozott ezekkel a adott esetben megoldhatatlan problémákkal. A francia állam kínlódása azzal, hogy ő aztán tényleg nagyon szekuláris állam. Abban az értelemben, hogy egy francia iskolában vallási szimbólumokat nem lehet kirakni, mi több tulajdonképpen viselni sem, ez beleértve egy nyakba hordott keresztet. Nem azért, mert a franciák ne lennének katolikusok, hanem azért, mert azt gondolják, hogy a francia forradalom legfontosabb vívmánya az az állam és az egyház totális szétválasztása. Következésképpen a vallás az egy magánügy, az állami iskolában nincs helye. Ezzel szemben Franciaországnak sok milliós muszlim lakossága van, és ebből rettenetes botrányok keletkeztek, hogy a franciák törvényt hozzanak-e arra, hogy nem lehet francia állami iskolában csadort hordani, és ugyanúgy részt kell venni a lányoknak is a tornaórán. Ez egy nagyon nehezen kezelhető probléma, de nem tudom, mindenki világosan érti-e, arról a kérdésről van szó, hogy van-e az igazságnak monoteizmusa az adott kontextusban, vagy ezek külön-külön levő igazságok, mert kétségtelen a muszlim is érvelhet azzal, hogy de az ő vallása nem ismeri az, hogy mondjam, a vallás magánszféra jellegét, és főként nem ismeri a hit bensőség jellegét, aminek épp az a lényege, hogy nem függ a külső eseményektől, ő nem tudja azt, nincs olyan, hogy ha a vallás azt írja elő, hogy nem lehet fedetlen arccal járkálni, akkor az iskolában sem lehet fedetlen arccal járkálni, mert az ő logikájába ez esik bele. Innen kezdve ez évek óta Franciaországban egy nagyon súlyos politikai vita tárgya és törvényhozás tárgya, és franciák megpróbálták megtiltani, de lehet, hogy ez politikailag rosszabb ötlet, mert ha megtiltja, ez azt jelenti, hogy az összes gyakorló muszlim az majd ki fog menni muszlim iskolákba járni, következésképpen végképp aláássa az egyenlőségre alapozott törvény az asszimiláció lehetőségét, vagy és szegregációt hoz rendkívül élesen létre. Azért mondom, hogy ezek a kérdések a mai napig értelmezendő kérdések, és ráadásul gyakorlati, morális és politikai kérdések fakadnak belőle, nem azért, hogy én itt most politikai vitákat generálja, csak szeretném világosra tenni, hogy ha erről olvasnak, akkor erről a kérdésről van szó, hogy van-e az észnek és a morálnak monoteizmusa, ezzel szemben ugye azt mondta, hogy a képzelőerőnek és a bűvészetnek annak politeizmusa van, annak sok istenhite van, nem kell választani az embernek a között, hogy a babicsot vagy a kassákot szereti. Szabad szívvel megteheti, hogy mind a kettőt szereti. Nincs ilyen követelmény, hogy azon belül egységesnek, egyirányúnak, ilyen szinten választónak kell lenni. Mindaddig mondja, amíg nem tesszük az eszméket esztétikaivá, vagyis mitológiaivá, a népet nem fűzi hozzájuk érdek. És megfordítva, mindaddig, amíg a mitológia nem észszerű, a filozófusnak restelkednie kell miatta. Így fölvilágosultaknak és nem fölvilágosultaknak végül kezet kell nyújtaniuk egymásnak, a mitológiának filozofikussá, a népnek eszessé kell válnia, a filozófiának mitológikussá, hogy a filozófusokat érzékletessé tegye. Akkor majd örök egység uralkodik köztünk. Na ez volt a cél, hogy ezt a végtelen szétszakított világot valahogy egyben tartsuk. Ugye, hogy a látszólag egymást kizáró oppozíciókat a filozófus nem lehet mitológikussá az eddigi elképzelések szerint, hiszen annak ellenében definiálta magát Platonnál. Ő a logosz embere, és nem a mütaszé. A filozófus nem lehet érzékletes, mert a filozófus tárgya, legalábbis eddig úgy gondoltuk, a filozófia az intelligibilissel, a tisztán értelmivel foglalkozik, nem az érzékivel. Egy nagy hagyomány van arra, hogy ugyanaz az ember nem lehet nagy költő és nagy filozófus, mert ezek egymást kizáró képességek, a képzelőerő képessége teszi a költőt mindenek előtt, de a filozófust azt a logoszé, a racionális észé, és ezek mintha ilyen komplementer viszonyban lennének, akinek sok a képzelőereje, az nem lehet nagyon racionális. Aki nagyon racionális, annak nem lehet nagy képzelőereje. Így aztán ezek a hagyományban hosszú időn keresztül ellentett fogalmak voltak. No, itt arról van szó, hogy egymásba játszatjuk őket. Csak is akkor vár ránk valamennyi erőnek, az egyén és az egyének összessége erőinek egyenlő kiképzése. Ugye utaltam rá, hogy a Schiller abban a bizonyos hatodik levélben, a esztétikai levelek közül csak utaltam rá, de azt siratja el, hogy a kultúra előrehaladása következtében az egyes ember torzul. Azért torzul, mert képtelen az ő képességeit egyensúlyosan fejleszteni, mert egyszerűen az ismeretanyag megnövekedése, a történelem előrehaladása következtében, aki a matematikai képességeit fejleszti, az az érzékieket el fogja sorvasztani, vagy legalábbis nem tudja arányosan fejleszteni, és fordítva, és hoztam példaként, hogy azzal, hogy itt ülnek, azzal folyamatosan sorvasztják azt a lehetőséget, hogy más szellemi vagy más testi képességeiket. Egyik se lesz már balettáncos, már rég elvesztette ezt az esélyt, azt 5 évesen kellett volna elkezdeni, és atomfizikus is egyre kevésbé lesz, ahogy azt hallgatja, hogy én itt miket beszélek a Schlegelről, mert ahhoz nem engem kéne hallgatnia, hanem egy másik egyetemen valaki egész mást. Ő meg azt mondja, hogy ne, vissza ezt a lehetőséget. Ha én poetizálom a fizikát, akkor majd lesz egy olyan egységes dolog, amelyben én igenis teljes egészemben fejlődöm, és ráadásul nem csak én, hanem a társadalom maga sem fog eltorzulni valamilyen irányba, hanem az is kerek lesz és egyenlő. Egyetlen erőt sem nyomnak el többé. Akkor majd a szellemek általános szabadsága és egyenlősége fog uralkodni. Egy magasabb rendű szellemet küld közénk az ég, hogy új vallás alapítassék, és ez a vallás az emberiség utolsó, legnagyobb műve lesz. Ami azt is jelenti, hogy ez egy valamiben kicsúcsosodó és lezáródó történetnek látszik itt. Majd kajánul emlékeztetnék 2 hét múlva arra körülbelül, amikor a Hegel a maga rendszerét fölépítve, abban ugye végtelen sok hármasság lesz, de hát az abszolút szellemen belül is ott lesz majd az alapozó kvázi esztétikai, egy vallási, és aztán egy filozófiai, és a filozófia az mintegy ezt az egészet szintetizálja magában, és egyben be is teljesül vele az egész történet, úgyhogy kajánul azt lehet mondani, hogy a hegeli filozófia végtelen előrehaladó értelmező rendszerének, annak maga Georg Wilhelm Friedrich Hegel a célja, amint a berlini katedrán ül, és erről filozofál, mert hogy a filozófiában szintetizálódik az egész, mégpedig ebben a modern filozófiában. Ez egyébként nagyon nem romantikus gondolat. Erre majd mindjárt megpróbálok még gyorsan kitérni. Na ez volna ez a bizonyos legrégibb rendszer töredék, ami nem esztétikai szöveg, de talán érezhető belőle, hogy az a program, amely a korszak meghatározó programjává válik, az egyfelől egy milyen mélyen esztétikai karakterű program, vagy legalábbis az esztétikának milyen messze menően nem levezetett pozíciója van, tehát nem egy olyan pozíciója van, hogy itt van egy filozófiai program, aminek vannak esztétikai következményei, hanem van egy lényegét tekintve nagyon erősen esztétikai program. Úgy értem, hogy a világ egyfajta művésziesítésének a programja zajlik, és hogy ez a program milyen mértékben egy szakadás begyógyítása, egy, ha tetszik, évszázados vagy évezredes szakadás begyógyítása, és egy újra egységessé és organikussá tett világképe. Nem fog tudni a végére érni, de muszáj, főként, hogy ne veszítsem el a dolog hatását, belekezdenem a romantikának a talán legfontosabb öndefiníciós töredékébe, ez az úgynevezett 116-os Athenaeum fragmentum, tulajdonképpen ezt az egészet azért hoztam be, hogy hátterül szolgáljon a 116-os Athenaeum fragmentumnak, még akkor is, ha nem fogjuk tudni ma végig elemezni. A szöveg azzal a klasszikus mondattal kezdődik, hogy a romantikus költészet progresszív, egyetemes poézis. És ez nem egy szóhalmozás, hanem itt perceken belül ki fogja bontani, hogy ezek a szavak mit jelentenek, és miért ezekkel jellemzi. Rendeltetése, mondja, nem csupán az, hogy a költészet valamennyi egymástól külön választott műfaját újraegyesítse, és a poézist a filozófiával és retorikával kapcsolatba hozza. Tetszik látni? Tehát van egy progresszív egyetemes poézisünk, amely ott kezdi, hogy egyesíti a költői műfajokat. Vagyis megszünteti a műfajoknak azt a fajta egymástól széttagoló és hierarchikus szerkezetét, amelyet bizonyos művészeti ágakban, például talán beszéltem róla egyszer, mondjuk a Francia Akadémián festészetileg, értékhierarchiaként is elgondolnak, tehát hogy a nagy történeti tabló az egy magasabb rendű műfaj, mint a csendélet. Független attól, hogy milyen minőségben van megvalósítva, egyszerűen nagyobb szabású dolog. Na, először egyesítjük a költői műfajokat, majd a poézist a filozófiával és a retorikával hozzuk kapcsolatba, mintha ilyesmiről beszélt volna a előbb említett töredék is, amikor a filozófiát a mitológiával oda-vissza akarta összekapcsolni, meg arról beszélt, hogy esztétikai erő nélkül nincs filozófia. E költészet szándéka és feladata poézist és prózát, zsenialitást és kritikát, műköltészetet és természeti költészetet, hol összevegyíteni, hol egyé olvasztani, a költészetet elevenni és társassá, az életet és a társadalmat költőivé tenni. Ugye? Tehát folyamatosan az opozíciókkal játszik. A szellemességet poétizálni, a művészet formáit a műveltség legkülönfélébb témáival megtölteni, telíteni, és a humor rezdüléseivel átlelkesíteni. Átfog ez a poézis mindent, ami csak költői. A művészet legnagyobb, számos további rendszert magában foglaló rendszerétől egészen a sóhaig, a csókig, melyet a verselgető gyermek lehel művi, művészi jellektől ment, ugyanis naív, ugye? Dalocskájával. És az ábrázoltakban így olyannyira elmerülhet, hogy már-már azt hihetjük, mindenfajta poétai individuumot jellemez. Ez az ő alfájuk és omegájuk. És még sincs még egy forma, mely ennyire hivatott lenne rá, hogy a szerző szellemét teljesleg kifejezze. Ugye? Ha mindegyik individuumot jellemzi, akkor tulajdonképpen nem képes az individuum többivel összemérhetetlen sajátosságait kimondani, mert hogy ez valami olyanról beszél, ami tökéletesen általános. Másfelől meg mégiscsak az a cél, hogy a szerző szellemét, mint egyénit maradéktalanul kifejezett, esik visszaemlékezni a fél év elejére, amikor emlegettem, hogy az a paradigma, amely a 18. század végén indul, és a romantikus paradigmaként mind a mai napig, vagy mondjuk a 20. század harmadik harmadáig eleven maradt, az arról szól, hogy a művészet egy expresszív paradigma, az individualitásnak, az egyénnek az önkifejeződése, nem a világról alkotott különféle nézeteinek és nem technikai eszközöknek a manifestációja, hanem annak a megmutatása, amiben mindenki egyedüli, hasonlíthatatlan, északfogtitok, idegenség, etc. Úgyhogy némely művészek, akik csupán egy regényt akartak írni, egy jegyben szinte véletlenül önmagukat ábrázolták. Ugye? Látszólag csak akart írni egy regényt, mint az asztalos, aki akart csinálni egy asztalt, mert neki az a mestersége. Regényíró meg regényt ír. És a kis halacka ikrát ürít kacéra, mondja a vonatkozó helyen. De valahogy menthetetlenül közben önmagát fejezi ki. Nem lehet semleges módon regényt írni. Csak a romantikus költészet lehet az eposzhoz hasonlatosan az egész környező világ tükre, a kor képe. S ugyanakkor a leginkább képes arra, hogy az ábrázolt és az ábrázoló között minden reális és ideális érdektől mentesen a poétai reflexió szárnyain középütt lebegjen, ezt a reflexiót újra és újra hatványozza, és akárha tükrök végtelen során megsokszorozza, ez a szentimentális költő, ugye? Az ő végtelen feladattával, amelyet a reflexió végtelensége szükségképpen és menthetetlenül lehatárolhatatlanná teszi. A magamat gondolom gondolkodni, az egy ilyen végtelen spirálba visz bele, ugye, engem. A Borges szeretett az ilyen típusú reprezentációs spirálokkal szórakozni, hogy mi van akkor, de ez egy klasszikus logikai játék, csak a Borges nagyon szépen írja le, hogy mi van akkor, hogyha Anglia földjének egy darabját tökéletesen lecsiszoljuk simára, és odafestjük rá Anglia térképét. És akkor ezen a térképen szükségképpen szerepelni fog ez a tökéletesen lecsiszolt darabja Angliának, ahova megint oda lesz rajzolva Anglia térképe, amelyen megint szerepelni fog az a bizonyos, ugye, és ad infinitum, megy a dolog. Ez az én tudom, hogy te tudod, hogy én tudom, hogy te tudod, és ezt is lehet a végtelenbe játszani, de ez a magamat gondolás is, a magamat gondolom, amint gondolkodó vagyok, és akkor már olyan magamat gondolkodom, aki azt gondolom magamról, hogy én gondolkodó vagyok, és akkor én, ugye? Hát ez a reflexió végtelen tükörterme, hát amelyik a folyamatosan sokszorozódott, hát ezért végtelen a szentimentális költő schilleri pozíciója, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy a naív az a rózsáról beszél, a szentimentális pedig a rózsával kapcsolatos érzelmeiről, hanem onnan kezdve majd jönnek azok az érzelmei, amelyek a rózsával kapcsolatos érzelmeitől függnek. És megint megyünk ad infinitum. Képes a legmagasabb rendű és a legsokoldalúbb művelésre. Nem csak belülről kifelé, de kívülről befelé is jelesül úgy, hogy mindennek, ami termékeiben egész kell, hogy legyen, valamennyi részét hasonlóan szervezi, aminek következtében lehetőséget árul bizonyos, határtalanul növekvő klasszicitásra. Vagyis a romantika ellentétére. A klasszikus, ugyanis a romantikus ellentéte minden lehetséges hagyományban. A romantikus költészet a művészetek között az, ami az elme él. Hát ez egy nagyon nehéz fogalom. Ha járnak majd valami 18. százados órára, ez a wit problémája az egész angol gondolkodásban, ez az elme él. A szellemesség, mint olyan, és visszamenő fogalomtörténeti előzményei vannak Baltazar Gracianig visszamenően, és egyáltalán az udvari emberig, a szellemes társalgóig, a társasági emberig. Tehát az, ami az elme él a filozófiában, s ami az életben a társaság, az érintkezés, a barátság és a szerelem. Más költészeti módok már készen állnak és teljességgel taglalhatók. A romantikus költészet még levés közben alakuló félben van, ezt már ugye egyszer mondtam, de újra mondom, amikor azt mondja a magyar szöveg, hogy levés közben, akkor nem hülyeséget beszél, hanem egy nem biztos, hogy nagyon szerencsés, de így alakult fordítói gyakorlat keretében a német Verden, tehát a valamivé válás szót fordítja levésnek. Vagyis a szöveg, annak idején én is a hajamat téptem, mikor éppen Husserlt olvasva éneket álltam, hogy a lét és a lét a levésben. Mi van? Mi az, hogy a lét a levésben? Azt akarja ott a Husserl mondani, hogy hogyan őrződik meg valamilyen létezés az átalakulásban, amely átalakulás ugye azt jelenti, hogy valami mássá válik át, tehát az ekként való léte lényegében felszámolódik azért, hogy valami más legyen. Na most, mikor azt mondja, és ez a kulcs, hogy a romantikus költészet még levés közben, alakuló félben van, ez sajátos lényege éppen, hogy örökké csak alakulhat, kész, és befejezett soha nem lehet, és most esik visszagondolni az első mondatra, hogy a romantikus költészet progresszív. Ez a progresszív, ezt ugye köznapian ennek valami morális vagy politikai értelmet tulajdonítunk, hogy vannak progresszív mozgalmak, amelyek előre mutatnak a jövő fele, tehát pozitívak, és vannak regresszívek. De nem, itt ez nem feltétlenül ezt jelenti, pusztán azt jelenti, hogy valami mozog előre, tehát nincs egy helyben, az az ő jegye, hogy állandóan alakul, mégpedig előre fele szükségképpen. Ezért progresszív ez a költészet, mert folyamatosan a levésben van, mindjárt abba hagyom. Elmélet ki nem merítheti, és csak a sugallatos kritika vállalkozhat eszményének jellemzésére. Csak ez a költészet végtelen, amiképp szintén csak ez a költészet lehet teljesen szabad is. És elsődleges elismerendő törvénye, hogy a költő önkénye nem tűr törvényt maga fölött. A romantikus költésmód az egyetlen, amely több, mint egyfajta módi, vagyis divat. Egy válfaj. Maga a költészet ez, mert bizonyos értelemben minden poézis romantikus, annak kell lennie. Ma megint ott vagyunk, mint a milyennek kell lennie a világnak egy szabad ember számára, megmondjuk Zollánnál. Na jó, ennek a szövegnek a részletekbe menő elemzésével meg bizonyos más stégelekkel folytatjuk, tehát még nem megyünk tovább, de tessék megpróbálni együtt hallani ezt a két szöveget, amit ma én felolvastam, mert hogy mélységesen összefüggnek. Köszönöm.
Elhangzott Rádióegyetem. Bevezetés az esztétikába. Somlyó Bálint, romantika eszménye. Az ELTE BTK-n 2009. október 15-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.